Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cartoon Chronicles legújabb része. A mai adásban én leszek a műsorvezető, én Fanni vagyok, és itt lesz velem Tonó.
Sziasztok!
Roland.
Sziasztok!
És a készülvényes adásunkból már ismerős lehet a mai vendégünk, aki nem más, mint Szabó Máté András.
Szerusztok!
És hát ebben az adásban a méltán híres és népszerű Demon Slayer nevű anime sorozatról fogunk beszélgetni. De még mielőtt belekezdenénk, szeretném figyelmeztetni a hallgatóinkat arra, hogy ez egy spoileres adás lesz, tehát ajánlom azt, hogy mielőtt ezt meghallgatjátok, először nézzétek meg a sorozatot, mivel rengeteg olyan pillanat van, amit szerintem első kézből kell átélni, mivel úgy eléggé hidegrázós, és úgy tudjátok legjobban átérezni, hogy miért is szeretjük ennyire ezt a sorozatot. Na de akkor kezdjünk is bele, és pár mondatban összefoglalnám, hogy miről is szól ez a sorozat. A Demon Slayer, vagyis japánul Kimetsu no Yaiba nevű mangát Koyoharu Gotoge írta, és 2016-tól kezdve egészen 2020-ig futott. És hát a sorozatnak a fő sztori elemei abból állnak, hogy egy fiatal fiút, Tanjirót követünk az útján, ahol ő beáll egy démonölő kartforgatónak, mivel a húgát démonnál változtatták, és igazából az a végleges célja, hogy őt újra emberré vissza tudja változtatni, illetve pedig embertársait megvédje a gonosz démonoktól, akik emberhúst esznek. Először szerintem menjünk végig rajta egy pár mondatban, hogy nekünk személyesen mit jelent ez a sorozat, és hogy ki mennyire kedveli, majd aztán pedig jobban belemegyünk a részletekbe. Tonó kezdte.
Ugye nekem ez volt talán az utóbbi időkben ugye a negyedik olyan anime sorozat, amit úgy néztem, tehát én nem vagyok nagy animés, és ehhez mérten is lehet venni azt, hogy most mennyire mérvadó, amit én gondolok, de szerintem az utóbbi idők legjobb animéje. Én legalábbis tőletek is ezt hallottam, és nem tudnék vitatkozni ezzel. Egyrészt maga a történet, amit itt Fanni is ismertetett, végig pörgős, végig izgalmas, és látványos, nagyon-nagyon látványos. Olyan csatákat és olyan különböző gyönyörűen animált helyszíneket tár elénk az egész anime így 26 részben, amire szerintem így nem nagyon van példa más animációs sorozatokban. Illetve minden egyes szereplő, akit bemutat a sorozat, végül megkapja a maga tökéletesen felvezetett karakter árkját, és nagyon szép utakat járnak be, és mindegyik szereplő kedvelhető, aki először idegesítő, a későbbi részek során annak is megismerjük az ő sztoriát, és akkor egy picit jobban fogunk hozzá kötődni. A gonoszok azok vagy nagyon-nagyon gonoszok, és ezért tökéletesen utálhatóak, vagy olyan gonoszok, akik végül kapnak egy nem is redemption arcot, de egy ilyen tök jó magyarázatot arra, hogy hogyan indulnak el ezen az úton, és akkor így jobban megértjük őket, és a sorozat igazából a főszereplőn keresztül vezetni is akar minket ezen az úton, úgyhogy szerintem ez is egy tök jól kitalált dolog, ami valószínűleg a mangából is származik, de én nagyon élveztem ezt a sorozatot, és örülök, hogy addig ajánlottátok, amíg végül tényleg el is kezdtem, és meg is néztem, mert nem biztos, hogy ilyen hamar láttam volna, és kimaradtam volna egy nagyon-nagyon élvezetes 26 részből.
Utólag szeretnék Tolónak egy na-na-na-na-na-na üzenetet átadni a legjobb animére, ne csúfoljuk az Attack on Titan, kérhetem. De én is nagyon elfogult vagyok, mert ha őszinte akarok lenni, akkor a Demon is bőven van azon a szinten. És nekem azért jelent sokat, mert én gyerekkoromban nagyon sok Dragon Ballt néztem már, mint egészségtelenül sok Dragon Ballt. És nem is csak gyerekkoromban, ha őszinte akarok lenni. Rendszeresen újra nézem a kedvenc Dragon Ball részeimet, és hozzászoktam ahhoz, hogy az anime az nem egy straightforward műfaj, úgymond. És rendkívül üdítő volt látni egy olyan animét, ami nem próbálja húzni az idődet, hanem a Demon Slayerben tényleg részről részre történnek rettentően fontos dolgok, és 8-10 perc alatt zajlanak olyan csaták, amik mondjuk a példaként említett Dragon Ballban legalább egy évadig húzódnának el, de még lehet, hogy két egész estés film is kitoldaná. És ez tényleg nagyon ritka is látni, meg nagyon jó első érzés is, és elképesztő, hogy kinéz. Nem tudom, hogy az UFO-téba, ha jól ejtem, csapata hogyan érte el ezt a minőséget, de annyira fluid és annyira gördülékeny az egész animáció, és rikítóan szépek a színek, főleg a víznek a meganimálás, ez eszméletlen tényleg. És tényleg egy olyan top tier minőséget képvisel karakterfejlődésben is, ábrázolásban, kinézetben, sztorivezetésben. A mangát nem olvastam sajnos, úgyhogy nem tudok nyilatkozni arról, hogy ez a későbbi érdemben is így lesz, de csak bizakodni tudok abban, hogy igen. Illetve a zenék terén is egy annyira kimagasló élmény a Demon Slayer, hogy egyszerűen semmilyen aspektusába nem tudok belekötni, és csak örülni tudok annak én is, hogy Tonó is mondta, hogy ajánlások útján jutott a fülébe, hogy létezik, én is így bukkantam rá pár hónap ezelőtt, és szinte egyben daráltam le, nekem is rettentően sokat jelent, és alig győzöm kivárni a folytatást én is, úgyhogy tudom osztani ezt a véleményt.
És Máté?
Hát én is elsősorban így hasonlítgatni tudom, vagy próbálom azokhoz, amiket én mondjuk gyerekként megszerettem, én imádtam a Narutót, és nekem az volt az anime, és soha nem gondoltam azt, hogy egy anime lehet olyan jó, mint mondjuk a Naruto volt, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem, hogy olyan jól tud lenni, de még talán jobb is. Nyilván azért más kaliber, azért ennek a sorozatnak még nincsen 700 plusz része, tehát nem lehet összehasonlítani, de nekem annyira felüdülés volt azt látni, hogy nincsenek fillerök, viszont megvan benne ugyanaz a feloldás, ami a Naruto fillerekben megvan, hogy kicsit nevetgélünk, kicsit bugyuta néhol, de annyira, amennyire kell, és nem viszi el ezt egy ilyen túlzó irányba, hanem tényleg pontosan annyit kapunk ebből a viccelődésből, akár mondjuk a Zenitsu révén, vagy az Inosuke révén, hogy pont egy ilyen kellemes élményi alakul az egész. Én imádtam tényleg, és az elmúlt időszakban így a My Hero Akadémiából együtt így ez a kettő volt, ami a számomra így az animét most jelenleg megtestesítés, aminél azt gondolom, hogy nincs jobb. Nyilván lehet, hogy majd megint rám cáfolnak, de én annak nagyon örülök, hogyha rám cáfolnak is találunk még jobb.
Hát igen, én is igazából nagyjából ugyanezeket tudom elmondani, amiket ti mondtatok. Nekem egy örök, hatalmas, nagyon nagy kedvencem a Demon Slayer. És hát az első dolog, ami miatt, és ami igazából ennek az adásnak egy nagyon nagy része is Roland már említette, és az maga, ahogy kinéz az anime. Olyan egyszerűen innovatív animációs megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy minél gyönyörűbb legyen az összes fight scene, a csaták és a mindenféle nagyon akciódús jelenetek. Aki hallgatott már adásunkat, az tudja, hogy én nem vagyok a CGI-nak egy nagyon nagy rajongója, sőt, legtöbbször nagyon utálom, viszont ez az az anime, vagy hát ez az az animáció, ami szerintem tökéletesen használja föl a CGI-nak az adottságait annak érdekében, hogy tényleg minél jobban nézzen ki, mivel a CGI-t nagyon nagy mértékben keveri a két dimenziós animációval. Nyilván, amikor először néztem, már most már azt hiszem, hogy harmadszorra néztem újra, mielőtt ezt az adást felvesszük, akkor sokkal jobban elvette a lélegzetemet a kinézetem. Most már úgy észreveszem rajta, hogy mik azok a részek, amik tényleg CGI-jal voltak megcsinálva. Viszont az nagyon pozitív, hogy látszik a filmben, hogy egyre jobban használják ezt a CGI technikát, tehát egyre részletgazdagabb jeleneteket tudnak vele megjeleníteni, és hát maga a kinézethez tartozik, amit Roland is említett, például a víznek az animációja, ugyanis ebben az animében magák a csaták úgy zajlanak, hogy ezek a démonölők kialakítottak különböző légzési technikákat, amik különböző ilyen elemekhez, vagy hát ilyen természeti dolgokhoz köthetőek, és ez úgymond, hát fizikailag is megjelenik a csatákban, például ugye Tanjiro-nak a technikája, ez a vizes technika, és akkor így a kardjából előcsapnak ilyen vízhullámok, de például Zenitsu-nak pedig ilyen villámcsapások, ugyanis ő a villámlégzést alkalmazza, és ez is szerintem annyira egyszerűen gyönyörűen van megcsinálva, és hát itt behoznám magát a sound design-t, ami azt gondolom, hogy elképesztő, egyszerűen tényleg remélem, hogy nagyon-nagyon sok pénzt kaptak, akik a hangeffekteket csinálták ebbe a sorozatba, mivel pont a legszembetűnőbb és legizgalmasabb szerintem pont ennek a vízcsapásnak és kardcsapásnak a hangja, ugyanis szerintem senki nem gondolná azt, hogy az acélos kardcsapás és az a gyengéd vízcsobogás egyszerre ennyire epikus hangeffekteket tud hozni, és hát tökéletesen illik magához, Tanjirohoz is, meg hát az egész történethez is, hogy mégiscsak harcol, és kemény, és brutális, de közben ő egy nagyon-nagyon gyengéd figura, és ez nagyon jól kihangsúlyozza a víznek ezzel a látságával, és hát azt hiszem Roland említette a zenét, ami meg szintén egy olyan aspektus ennek az animének, ami lehengerlő, és azt is hozzátenném, hogy az animének az intrója szerintem a legjobb anime intro, amit én valaha láttam, ezzel a eszméletlenül epikus zenével, meg a gyönyörű animációval.
Ismét megengednék egy na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-t. Az Attack on Titan második évadának javára, de folytasd.
Igen, itt lehet erről veszekedni, de számomra ez egyszerűen utolérhetetlen. És még egy apró részletet emelnék ki pont az intro kapcsán, ami szerintem tök jól megmutatja azt, hogy maga az egész animáció mennyire részletgazdag, és mennyire odafigyelnek az ilyen apró részletekre, hogy az intro ban van egy olyan rész, amikor a pilléreket mutatják, akik a démonölő hattesnek az úgymond legerősebb figurái, és a sorozat elején ez úgy jelenik meg, hogy az első részekben a legtöbb ember, tehát akivel még nem találkoztunk, ők csak fekete árnyékként jelennek meg, és csak középen álló Tomioka Giyu van úgymond megrajzolva rendesen, akivel a legelső részben már találkozhatunk is, és ahogy fokozatosan találkozunk egyre több karakterrel ebből a beosztásból, úgy jelennek meg az intróban, és válnak árnyékból rendesen kidolgozott karakterek, és ez egy apró pici részlet, de szerintem, ahogy mondtam is, nagyon jól megmutatja azt, hogy mennyire részletgazdag ez az egész, és mennyire odafigyelnek minden apróságra, úgyhogy tényleg ezt az aspektusát az animének szerintem senki nem támadhatja meg a világon, mert olyan kinézetet tár elénk, amit a legtöbb egész estés film, amin tényleg sokkal többet dolgoznak, mivel hát ugye az animéket tudjuk, hogy legtöbbször ilyen nagyon gyorsan animálják meg, és nagyon kemény munkával rövid idők alatt, de tényleg utolérhetetlen a vizualitása.
Egyébként, ha már így említetted, akkor szerintem mindenképpen érdemes hosszabban beszélni Tanjiro karakteréről. Egyrészt azért is, mert ugye ő a főhősünk, tehát vele vagyunk a hát ugye az epizódoknak a... Én azt mondanám, hogy mondjuk így a 80%-ában mindenkinek kapja néha a saját epizódját, ami szerintem tök jó, de Tanjiro az, aki összefogja ezt az egész világot, amivel találkozunk, illetve az ő moralitása, az ő morális rendszere, ahogyan viszonyul a démonvilághoz, az adja az egész sorozatnak a pillérét szerintem. És ugye ez úgy indul, hogy az egész családját hát lemészárolják démonok, és akkor egyedül a húga Nezuko marad ott, aki mint megtudjuk már az első részben, maga is démonná változott, de nem olyan démon, amit vadászni szoktak, hanem látni benne még a jóságot, látni benne még azt a hajlandóságot, hogy szeretné korlátozni magát az emberevéstől, nem hajlandó emberre támadni, és szeretné megőrizni ugye az ember oldalát. És ehhez kapcsolódóan Tanjiroban is kialakul egyfajta, nem is kötődés, de egyfajta empátia ugye a démonok iránt, akikre vadászik. Tehát vadászik rájuk ugye azért, mert ők ellenségek, ők emberhússal táplálkoznak, tehát ők veszélyesek az emberi fajra. Viszont minden alkalommal, amikor harcba keveredik valamelyik démonnal, akkor látni, hogy igyekszik megérteni őket, és rengeteg alkalommal, ha nem is ért egyet velük nyilván, de sajnálja őket, és átérzi az ő fájdalmukat, és átérzi azt, hogy mi vitte őket arra, hogy démonná váljanak. És szerintem ez egy tökéletes hősi jellem igazából, hogy oké, ő egy nagyon jó harcos, és szépen lassan ugye látjuk az egész sorozat során, ahogy kiképzi magát, és egyre tehetségesebb, és egyre méltóbb ellenfelévé válik a démonoknak. De megvan benne az a fajta tisztelet és emberség, én ezt mondanám leginkább rá, hogy emberség, amit tanúsít még a nem teljesen ember társai iránt is, ami szerintem mindenképpen kiemeli a tipikusabb hősök közül.
Nekem speciál a kedvenc jelenetem az egész sorozatban, amikor a Temari démon megölése után odaül mellé, mert kéri a Temariát, és odanyújtja neki meghatottan, hogy hadd játszom még egyszer utoljára, és nekem ott lett igazán szimpatikus főhős Tanjiro, mert tényleg az annyira ritka, hogy valaki ilyen sok megpróbáltatáson menjen keresztül, és semmit ne változzon negatív irányba a jelleme, mert elképzelni sem tudom, hogy mekkora fájdalmat érezhetett egy olyan látvány után, amit a családja lemészállása után kellett elszenvednie, és hogy ezek után nem haragszik a világra, hanem pont, hogy értelmet keres benne, és megjavítani próbálja, az nagyon erős jellemre utal.
Igen, és pont ezek a ilyen gyengéd megmozdulásai, meg gyengéd szavai azok, amik szerintem őt igazán különleges főszereplővé teszik, meg igazán jól megmutatják azt, hogy ő mennyire kedves. Én most kettő jelenetét szeretnék fölhozni, nekem az nagyon megmaradt, amikor azzal a démonnal harcol, aki abban a a házban van, és ugye tudja változtatni a szobákat, és van egy jelenet, amikor a démonnak a versei kiszórodnak a földre, és Tanjiro nem lép rá a papírokra, és ez így nagyon meghatja a démont, hogy hát nem gondolja azt az ő írásáról, hogy a szemét, vagy hogy meg lehet gyúrni. Nyilván ez a backstory-ából azért jobban kifejtődik. A másik pedig az már a filmből valamiről, talán majd egy picit később fogunk beszélni, amikor ugye bemegy, hát nem is tudom, hogy a tudatalattiába, vagy a lelkébe, vagy hogy is nevezték a filmbe, mert angol felirattal néztem. Hát aki el akarja pusztítani őneki a lelkét, és akkor az egész lelki világa egy ilyen felhőkkel teli kék ég, és alul pedig egy ilyen nagyon sekély vízben állnak. És ez a nyugalom, ez a melegség, ez engem annyira meghatott, és annyira illet hozzá, és szerintem nagyon jól kifejezi azt igazából, hogy ő mennyire is egy jó ember. És úgy gondolom, hogy abszolút nem tolják túl ezt az együttérzést, mert sokszor azt érzem, hogy annyira akarják bizonygatni, hogy az anime főszereplője egy jó ember, hogy nagyon nyálassá teszik az ilyen jeleneteket, és nagyon túltolják azt, hogy igenis, már pedig ő egy nagyon kedves karakter, viszont itt szerintem ez abszolút nem így van, hanem tökéletesen megtalálják a határát annak, hogy ízlésesen kifejezzék az ő együttérzését, amit én nagyon-nagyon becsülök ebben az egész történetben.
Én ott kezdtem el ebben nagyon kételkedni, amúgy, amikor van az a rész, amikor van az a kislányrabló démon, aki a földbe, a mocsárba rántja a lányokat. Ott, amikor kinek meghalt a felesége, vagy mennyasszony, vagy nem tudom, elkezdi kioktatni a Tanjirót, hogy ő hogy merészel ilyet mondani, hogy minden rendben lesz, ő csak egy kölyök, ő mit értene ebből, és ott a Tanjiró csak mosolyog. És én ott éreztem azt, hogy ha ez real life történne, akkor itt most szétordibálnák a csávó fejt, hogy tudotta, hogy én mind mentem keresztül, és előadná az egész élettörténetét, és nem tudom, utána én is többször belegondoltam ebbe, hogy aranyos a Tanjiro, de hogy már így tényleg kezd kicsit így irrealbe átmenni.
Igazából én nem vagyok egyáltalán otthon a japánoknak a kultúrájában, de annyit tudok róla, hogy elméletileg nekik sokkal inkább benne van ez a fajta, nem is a lelki béke, de ez az egymással való olyan fajta...
Hát alázatosság.
Igen, igen. Tehát szerintem ez sokkal inkább egyrészt, ha nem is ténylegesen ilyen mindegyikőjük, de nagyon szeretnék sugallni és hangsúlyozni ezeket az értékeket, és mindenképpen fontosnak és kiemelendőnek tartják, hogy ez szerint az értékek szerint kell élni. Azért is mindenképpen dicsérendő, hogy ilyen karaktereket adnak az animéjük főszereplői karaktereinek.
Közben én is azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy vannak ilyen személyiségek, csak valószínűleg nincsenek ilyen helyzetben, hogy ez mondjuk ennyire premier plánba megvalósuljon, hogy mit tudom én, jó ember, de közben szamuráj, vagy mit tudom én.
Hát igen, meg egy picit nyilván az is benne van tényleg, hogy nem is feltétlen egy az egyben egy ilyen real life embert akarnak megteremteni, hanem tényleg egy értéket képviselő valakit, hogy lássál egy példaképet, és szerintem hogyha valaminek mindenképpen neveznünk kell Tanjirót, akkor példakép, abszolút példakép. Tehát, hogyha nem is vagyunk olyanok, meg nem is olyan az ember, mint ő, mindenképpen ad egyfajta pozitív karakterképet, hogy ilyennek kellene lennie az embernek a világban, egy ideális világban.
De ha már Tono említette, hogy Tanjiro empátiája az főleg a testvéréből fakadó, akkor szerintem át is terjedtünk pár szóban Nezukóra, aki nekem személy szerint a kedvenc karakterem, pont emiatt az árnyaltsága miatt. Ugye Nezuko lényegében mindkét oldalt képviseli azáltal, hogy megmarad emberként lélekben, de mégis hivatalosan démonként kell számolnunk vele. És nekem nagyon sokat mondó volt az a jelenet, amikor még a kiképzés során elmesélték Tanjiro-nak, hogy a történet elején Nezuko 2 teljes évet alszik át, és később ki is derül, hogy az alvásból nyeri azt az energiát, amit más démonok a mészállásból, ami már önmagában is érdekes. De úgy nézett ki, hogy megtanították vele álmában, hogy minden embert családtagként kell kezelnie, és innentől fogva vált egyrészt rettentően vérszomjas harcossá, hogyha mások megvédéséről van szó, és sokkal empatikusabb emberré, mint valaha volt, annak ellenére, hogy ugyanúgy démon testben él, mivel neki is a családja a legfontosabb, akárcsak testvérének, és szerintem nagyon dinamikus párost alkotnak egyébként Tanjiroval, és érdekes az, hogy akárkivel találkoznak a történet során, mindenki, aki először tartott Nezukótól, vagy sőt, egyenesen meg is vetette amiatt, hogy démon, később megenyhül annak láttán, hogy mennyire emberi tudott maradni, és emiatt nem csak a Tanjiro hozzáállás változik meg a démonokhoz, hanem mindenki más is újra értelmezi azt, amit eddig gondolt, mert látja azt, hogy milyenek lehetnek ezukon keresztül.
Igen, és még ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy az pedig nagyon tetszik nekem a történetben, hogy azt is látjuk, hogy nem Nezuko az egyetlen, aki képes nem démonként élni, hanem találkozunk egy párossal, akik ugyanúgy démonok, viszont meg tudtak maradni embernek, csak ők egy kicsit másképp, tehát ők nekik ugyanúgy szükségük van emberi vérre, viszont normális keretek közt élnek, és nem gyilkolnak. És ez nagyon tetszett, mert kicsit azt éreztem volna, hogyha Nezuko az egyetlen egy, aki tényleg visszatudja magát fogni ettől a vérszomjasságtól, az kicsit mériszús lenne, nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában ezzel, de így hívják azokat a karaktereket, amiket így fanfictionökben, meg ilyen fantasy sztorikban ilyen nagyon overpowered, tökéletes lány karaktereknek írnak meg. Viszont ezzel, hogy ilyen jól árnyalja a démon létet és az egész történetvezetést, ezzel szerintem egy tökéletes lány karaktert hozott be. Ugye az animékben nagyon sokszor a női karakterek nagyon háttérbe kerülnek, viszont Nezukót ezzel a megoldással szerintem nagyon-nagyon jónak teremtette meg az író, és ennek nagyon örülök, mert egyébként én is nagyon kedvelem őt.
Szerintem egyébként nagyon jól kiegészítik egymást, ahogy mondtátok is, tehát ők együttműködnek igazán nagyon jól, tehát van benne ez a testvéri szeretet, ami így kimondatlanul is, mert ugye nem beszél, nem képes jelenleg beszélni Nezuko, de látni benne a cselekedeteiben, meg a tök jól meganimált különböző nézéseikben, amiket ugye egy-egy pillanatban elkaphatunk, hogy ez az, ami hajtja őket, és ez az, ami viszi őket tovább a küldetésükben. Ugye Tanjiro-t az, hogy visszahozza a húgát, a Nezukót pedig az, hogy megmaradjon embernek, azért, mert a testvére bízik benne, és emiatt rengeteg feladata van igazából, mert tényleg meg kell teremteni egyfajta, újfajta hozzáállást a démonvadászokban is, hogy lehet ilyen is egy démonná vált ember, megmaradhat embernek.
Nagyon jó, hogy felhozta egyébként, hogy nem beszél Nezuko, mert ennek tudatában szerintem még zseniálisabb, hogy megvan írva a karaktere, mert úgy közvetít egy teljes skáláját minden létező érzelemnek Nezuko, hogy egyszer sem szólal meg az történet alatt, eddig legalábbis.
Számomra még az is nagyon különleges, meg érdekes, hogy ugye ő már többször is említettük, konkrétan nem szólal meg, és valamennyire Tanjiro próbálja őt ugye istápolni, és mindig azt mondja, hogy vissza fogja változtatni emberré. Nyilván azért, mert az a célja, hogy megvédje Nezukót. Viszont valószínűleg Nezuko ebben az állapotban sokkal inkább képes arra, hogy megvédje saját magát, és akár Tanjiroval együttműködve másokat is megvédjenek, és nekem az a gondolatom támad ilyenkor mindig, hogy Nezukónak megéri ez, hogy őt visszaváltoztatják, vagy ő szeretné-e, hiszen ebben ugye soha nem tudott nyilatkozni, hogy létszíne változtass vissza, vagy bármi. Nyilván mind a két oldalnak megvannak a pro és kontra érvei, de én mindig azt éreztem valahogy, hogy szerintem, hogyha Tanjiro-nak az a célja, hogy megvédje Nezukót, lehet, hogy jobb, ha ő démon marad. Nyilván ezt nem tudhatjuk, hogy Nezuko mit akar, hiszen nem mondhatott semmit.
Hát én szerintem a démon létnek annyi negatívuma van meg alapból is. Annak ellenére, hogy ugye föloldják az egyes karaktereket, mint embereket, akik ugye később démonként gonoszak. Szerintem olyan negatív meglátása van az egész démon létnek, hogy abszolút nem érné meg az Nezukónak. Mert egyrészt főként azért, hogy ő akkor örökké élne és látna Tanjirót megöregedni és meghalni. Másrészt soha többé nem mehet ki a napra, harmadrészt nem tud beszélni. Negyedrészt meg hát a végső célja mégiscsak az egész démonölő alakulatnak az, hogy az egész démon létet eltöröljék a földről, ne legyenek többé démonok. És emiatt én nem gondolnám azt, hogy itt lenne egy ilyen konfliktus, vagy Nezukóban egy ilyen döntésképtelenség, hogy ő most vissza akar-e változni. Mert attól még, hogy kapott ilyen menő szupererőket, szerintem az emberi lét az, amire mindannyian vágynak.
Szerintem is, meg én igazából azért se gondolnám, mert maga a sorozat is azt hangsúlyozza, hogy a démonok azok igazából ilyen elkárhozott lelkek. Tehát eddig kétfajta meghatározóbb démonfajtával találkoztunk. Az egyik az, amelyikeknek megismerjük a backstory-ját, és rájövünk, hogy igazából mennyire tragikus előélete volt, és mi vitte arra, hogy ő démonná váljon. De megtudjuk azt is, hogy démonként pedig ő szenved igazából az életével, és rengeteg alkalommal megváltás nekik a halál, amit a démonvadászok elhoznak. A másik alkalom az például, mint amilyen ebben a filmben látható démon, azok pedig, akik teljesen elvesztek ebben a démon létben, és a saját büszkeségük, meg a törtetésük hajtja csak őket, hogy ők feljebb jussanak a démonok kasztrendszerében, és hogy ők el akarnak érni valamit a nagy démonmestertől, és igazából itt semmi másnak nem szentelik már az életüket, csak ennek. Tehát szerintem mind a kettő igazából egyfajta elkárhozottság, csak az egyikük azok tisztában is vannak vele, a másikuk azok pedig még annál is rosszabbak.
Bennem ez főként egyébként azért fogalmazódott meg, mert szerintem az egész sorozatban, legalábbis eddig, van egy ilyen gondolat, hogy ugye eleve Tanjiroban látjuk azt, hogy mindig próbálja megérteni a démonokat, és hogy miért lettek olyanok, amilyenek. És például ott van az orvos démon, aki ugye szintén ártalmatlan, és sőt, minél többet tudná egyébként segíteni például az emberiségnek, és van tényleg egy ilyen eszme, egy ilyen gondolata a sorozatban szerintem, legalábbis én így értelmeztem, hogy bár nyilván ugye a démonvadászoknak az a célja, hogy a démonokat megszüntessék, viszont vannak olyan démonok, akik másként viselkednek, és a démonoknak a megértése és akár integrálása a társadalomba, az egy jó gondolat lehet, akár mondjuk a Nezuko részéről, akár az orvos démon részéről, és hogy nem feltétlenül az a végső cél, hogy mindegyik őket eltöröljék, hanem inkább, hogy megértsék őket.
De viszont, ha már felhoztad az orvos démont, akkor ő neki konkrétan az a célja, hogy a démonokat emberré visszaváltoztassa, tehát ő ennek keresi a gyógyszerét és a megoldását, hogy lehet a démonokat emberré újból visszaváltoztatni. És azt gondolom, hogy az ilyen gonosz démonoknál, ugye, akiket már sokszor említettünk, hogy megkapjuk a backstoryját, igen, az a feloldás, hogy ők meghalnak, mivel nincs olyan megoldás, hogy ők visszaváltoznak. De szerintem több olyan is volt, például akit én említettem, a házban a démon, aki ha visszatudott volna változni emberré, mielőtt ennyire elkorcsosult, vagy akár még utána is, ő egy teljes életet tudott volna akár élni. Nyilván elkövetett szörnyű bűnt, hogy megölt több embert, de úgy gondolom, hogy a démonok emberi visszaváltoztatása az ebben a sorozatban egy nagyon-nagyon erős cél és végső cél.
Ebben van igazság, persze, természetesen.
Egyébként szerintem az orvos démon maga is állást foglal, már mint amikor ugye a tanítványa is meghal és kénytelen démonnál változtatni ahhoz, hogy megmentse, akkor is egy ilyen utolsó utáni opcióként kérdezi meg, és rengeteg érvet sorol el mellett, hogy gondolja át, hogy biztosan akarja-e, mert ha démonnál változik, akkor nagyon sok mindenről le kell majd mondani, és szerintem ő maga is úgy gondolja, hogy ez egy olyan állapot, amiből ki kell kerülni.
Ezt egyébként én sem kérdőjelezem meg, és nyilván az az ideális, hogyha nem kell ilyen eszközökhöz fordulni, viszont éppen azért, mert hogy bizonyos embereket akár ezzel a módszerrel meg lehet menteni, vagy éppen azért, mert hogy tegyük fel, Nezukónak az ereje jól jöhet az emberek védelmezésében. Én szerintem egyrészt valamilyen szempontból hasznos lehet a démonoknak a létezése, másrészt pedig nyilván elég nehéz elképzelni azt, hogy tényleg az utolsó démonig mindenkit kiírtanak. Természetesen ez a céljuk, és feltételezem, hogy nagyjából ez fog történni, viszont szerintem egy érdekes gondolat, hogy mi van, ha, és hogy lehet esetleg másként hozzáállni ehhez az egész témához.
Igazából szerintem ez a fajta tanuljunk meg együtt élni a másik, ez nem annyira az animékben meg az ottani kultúrában van benne, hanem ezek inkább az amerikai sztorikba szoktak lenni, sokszor zombi sztorikba, vagy bármilyen sztorikba, hogy akit ellenségnek tartottunk, az valójában igazából össze lehet vele hát barátkozni, vagy legalábbis, hogy ki lehet alakítani egy közös életet, és ott általában a vámpírok, a démonok, azok nagyon gyakran metaforák szoktak lenni a kisebbségekre, akikkel ugye nem hajlandó együtt élni és befogadni őket a társadalom, és én itt nem látom, hogy itt ilyen formában használnák, tehát itt semmire nem metafora a démon lét, tényleg csak arra, hogy egy ilyen elkárhozott útjukat tévesztett emberek, akiket vagy úgy lehet megváltani, hogy visszatérnek emberségükbe, vagy úgy lehet megváltani, hogy feláldozzák a démoni létüket, és akkor túllépnek az evilági életükön.
Nem akarom két mondatonként behozni a Shingeki no Kyojin, de ott mondjuk tökéletesen az érvényes, amit most mondtál, hogy ott egy nagyon erős metafora az együttélés, és a kapcsolatosan a titánok és az emberek közti különbség. Sőt, ott most már az új évadban megjelent az is, hogy az úgymond külsős megkülönböztetése már karszalaggal történik, ahogy már a történelemben is volt erre példa, szóval nem csak a sztoriba látni bele, hanem ábrázolásra is kerülnek ezek a különbségek, és ha az utóbbi évek két legmeghatározóbb animéjét összehasonlítjuk, akkor az ottani ábrázolás az, ami sokkal egyértelműbben kimondja ezt szerintem. Itt inkább csak ilyen megpedzegetett kérdés, hogy mi van, ha, de nem hinném, hogy ebben mi ebben belemennének később.
Igen. Szerintem lépjünk tovább, és beszélgessünk egy kicsit a két másik főbb karakterről, mivel úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos szerepük van a sztoriban, és később is fontosabb szerepük lesz. Az első, aki így a nagy hármas, vagy hát ha Nezukót is beleszámítjuk, akkor a nagy négyes tagja Zenitsu, akivel nekem az a tapasztalatom, hogy emberek vagy imádják, vagy pedig eszméletlenül utálják az ő karakterét.
Én a B csapatba tartozom.
Én az őt imádó személyek csapatába tartozom, csak hogy egyszer se legyünk ugyanazon a véleményen Rolanddal.
Valami csinálja direkt.
Igen, én nagyon szeretem őt, megértem, hogy miért nem szeretik, mert tényleg ő az a karakter, tipikusan az animében, aki mindig kiabál, sokszor rohadt idegesítő, viszont én azt gondolom, hogy maga az ő személye és az ő ereje az egy zseniálisan megírt OP karakter, ugyanis, hogyha megnézzük később, hogy ő mire képes, vagy mire lenne képes, hogyha nem lenne egy ekkora, már bocsánat, de bal, akkor ő a tényleg valóban az egyik legerősebb démonölő lehetne. Viszont pont abból adódóan, hogy ő mennyire kis bénácska, mennyire fél, emiatt nem tud kiteljesedni, és nincs az az érzés, ami sok animében, hogy van egy ilyen extrém erős karakter, aki aztán tényleg mindenkit le tud győzni, hanem megmarad egy szinten, ami még így is nagyon erős, viszont sokkal többre is képes lehetne, és szerintem ez egy zseniális megoldás, és nagyon sok teret ad arra, hogy ő neki egy tényleges, szépen ívet író karakterfejlődése lehessen, hogy a jövőben még erősebbé válhasson, és én emiatt őt nagyon szeretem.
Akkor nyilatkozom én is a másik oldalról. Igazából elmondtam mindent, ami zavar benne. Semmilyen animében nem szeretem az olyan karaktereket, akinek a létezése nagyjából az, a kiabálásból és abból el, hogy ő szüli a kínos helyzetek 90%-át. Értem, hogy innen sokkal nagyobbat lehet fejlődni, meg az alapötletet is értem, hogy miért kellnek ilyen karakterek, engem szimplán dühítenek, nem csak ebben az animében, mindenhol máshol is ez a tipikus jellem, ez az nekem nagyon sokat elvesz a sztoriból, főleg olyankor kényelmetlen az ő jelenléte, amikor az a potenciál, ami van benne, az nem teljesülik ki, és ezzel másokat sodor veszélybe, mert én nem úgy állok ehhez, hogy nagy harcos lehetne, ha nem lenne ilyen, hanem engem pont, hogy dühít, hogy itt most megvédhetné a többieket, de helyett őt kell megvédeni, mert nem képes felnőni a feladathoz, és nekem egy kifejezetten negatív, és már élményromboló karakter.
Viszont én azt gondolom, hogy igen, az elején ez nagyon zavaró tud lenni, hogy ő nem képes a sarkára állni, viszont később ugye a legbrutálisabb arcban, amikor a pók démonok ellen harcolnak, akkor szerintem nagyon jól megmutatja azt, hogy ha igazán elhatározza magát, akkor mire is képes. És én itt már személy szerint nem éreztem azt, hogy ő ezután is egy ilyen idegesítő semmire kellő lesz, hanem tényleg ez a storyline, ez megnyitotta ő neki a bátorságát, meg megnyitotta igazán az utat a fejlődésre, és szerintem a következő évadokban sokkal többet fogunk tőle látni, és talán jobban meg fogod kedvelni, és meg fogod neki bocsátani azt, hogy az elején tényleg ennyire szerencsétlen volt. Meg hát maga ez a kiabálós stílusa, én erre csak annyit tudok mondani, hogy kinek mi. Nekem személy szerint bejön, én nagyon-nagyon jókat nevetek rajta, de teljesen látom azt, hogy másnak ez nem humoros, vagy egyenesen idegesítő, de igazából én csak ennyit szerettem volna hozzátenni most így gyorsan.
Én akkor elhelyezkednék úgy középen, hogy eleinte engem is nagyon-nagyon idegesített, és ezt fenntartom, hogy szórakoztató is tudna lenni ez a kisebb ilyen ideg összeroppanásai, de határozottan túl van használva. Tehát szerintem majdnem mindegyik megnyilvánulása egy ilyen módon történik, és ez szerintem már sok. Nem igényelne ennyi fajta olyan megszakítást a sorozatnak az íve. Másrészt viszont az első alkalommal, amikor látjuk, hogy ő átmegy így pedezbe, akkor tényleg látni, hogy sokkal több van az ő karakterében, mint amit úgy elsőre gondolnánk, és akkor ugye megkapjuk ezt a pókdémonos backstory-t, hogy tulajdonképpen honnan érkezik ő, és hogy ő hogyan lett igazából ez a villámképesség. Szerintem ez rengeteget ad hozzá a karakteréhez, és rengeteg fejlődési lehetőséget is magában hordoz, tehát neki még mindig hosszú utat kell megtennie, de határozottan változott már valamennyit, és nyilván nem fognak teljesen letenni erről a neurotikus személyiségjegyeiről, mert valahogy ezt tartják a humor forrásnak benne, és ez egy kicsit zavaró tud lenni, de szerintem elindultak vele egy jó irányban. És azt én mindenképpen hozzátenném, hogy a Nezuko iránti vonzalmát azt meg meglepő módon sikerül még nem túltolniuk, hanem egy ilyen normális módon kezelni, ami engem meglepett.
Igen, egyrészt nekem is az a, hát talán mondhatni furcsa bennem, hogy a perverziót az sikerült így megfelelő határok között bemutatni, mert néha kicsit túltolják, mármint más sorozatokban, illetve én gyűlölöm ezt mondani, mert sokkal könnyebb lenne azt mondani, hogy hát ez a Zenitsu, ez egy miért nem dobják ki úgy, ahogy van, de az vele a problémám, hogy tényleg én se szeretem kifejezetten, de pont ezért van jól megírva, mert hogy egy idegesítő, egy hülye, egy olyan, akitől nem vársz semmit, aztán mégis közben iszonyat jól tud harcolni, de csak akkor, amikor alszik, tehát igazából magától nem is tud jól harcolni, de mégis ott van benne, és várod tőle azt, hogy mikor lesz egy ilyen változás, hogy tényleg éberen is előtörez belőle, vagy tényleg pont ezért iszonyat izgalmas, mert hogy annyira egy ilyen hektikus, annyira egy ilyen furcsa karakter, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mit mondjak, nem tudom, hogy mit várjak tőle, mert tényleg utálni akarom, de közben meg várom azt, hogy de azért egyszer biztos megcsinálja, egyszer ott lesz. És ez a legrosszabb, hogy utálni akarom, de nem utálhatom, mert hogy pont ettől zseniális.
Én tökre elhiszem azt, hogy később fel fog oldódni, meg lehet, hogy tényleg pont abból adódóan, hogy mennyire nem kedveltem az elején, majd vele lesz a legnagyobb katarzisom később. De mondom, nekem ő tipikusan az a karakter, akit minden animének valamiért be kell játszani, hogy mindenhol kell, hogy legyen egy ilyen udvari bolond archetípus, és nekem most egyelőre ő nem több ennél. Látom benne a potenciált, de még át kell mennünk együtt pár epizódon, négy, szóval, hogy valami kapocs alakuljon ki köztem meg a karakter között, de közben meg mind jogos, amit mondtok, meg mondom, nyitott vagyok arra, hogy később alakuljon ki valami igazán izgalmas belőle. Hát nem tudom, meglátjuk, annyira szeretném lezárni, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy hova lehet őt vinni.
Én még így egy picit előre jelezve a filmet, amiről majd beszélünk, még annyit akartam még hozzámondani, hogy az határozottan nem tett jót a karakterének, hogy most a film alatt semmit nem kezdtek konkrétan vele, hanem maradt ugyanilyen teszetosza cselekvésképtelen. Tehát ott neki kellett volna, hogy legyen valami.
Hát igen, viszont megragadom az alkalmat egy tökéletes átvezetésre, hogy a filmben Inosuke elég sok szerepet kapott, és akkor szerintem beszéljünk is az ő karakteréről, mert hogy ő a negyedik főszereplő ebben a történetben. Én azt gondolom, hogy ez is egy zseniális karakteralkotás, bár úgy tűnik, hogy én erről a sorozatról nem tudok rosszat mondani. Kicsit ő is néha idegesítő, viszont ő neki a személyiségeiből ez máshogy adódik. Inosukeről azt kell tudni, hogy ő egy ilyen vadóc srác, akit igazából az erdő nevelt, és emiatt nagyon sokszor vannak vele ilyen nagyon vicces jelenetek, hogy nem érti teljesen az emberek világát, vagy hogy ez hogy működik. A kedvenc részletem igazából az, hogy egyszerűen nem bírja megjegyezni a Tanjiro-nak a nevét, és mindig valami tök mást mond rá, és szerintem ez egy nagyon-nagyon vicces része.
Le akarja támadni a vonatot.
Igen, mert nem érti, hogy hogyan működik, és szerintem ő nagyon-nagyon belefér így ebbe a karakter dinamikába, és amellett, hogy ugye sokszor látunk tőle ilyen szerencsétlenségeket, viszont ő eszméletlen erős, és nagyon tudja a dolgát, és emiatt működik nekem személy szerint nagyon, de nem tudom, hogy ti hogy álltok hozzá.
Nekem egy rendkívül kaotikus karakter, és én minden egyes jelenetében féltem attól, hogy véletlenül megöl egy főhős. Már eleve, amikor találkozunk vele, akkor is ugye kicsi elmebeteg karakterként mutatkozik be, aki bemutatkozás helyett karcsapásokkal ismerteti meg magát. Én nagyon kedvelem őt, szeretném az elején leszögezni. Kifejezetten örülök, hogy a filmben ilyen nagy szerephez jutott, viszont nem olvastam a mangát, szóval ezek csak az én spekulációim. Én kissé félek attól, hogy ő az egyik lesz azoknak, akik feláldoznak később a sztoriban. Nem tudom, hogy miért, ez lehet, hogy csak a jelleméből adódik, de nekem ő olyannak tűnik, mint aki tipikusan áldozat szerepbe fog kerülni később.
Nem fogok spoilerezni. Én tudom, hogy mi lesz a sorsa, és nem mondok semmit.
Én imádom, nekem ő a kedvencem. Nálam magasan ő a legjobb karakter az egész sorozatban. Én szerintem Pontosan azért, mert szerintem ez igazán humoros, amit ő csinál, hogy nem tudja a nevet megjegyezni, hogy mindenre rácsodálkozik, ami kicsit más, mint amit megszokott, és hogy nem tud úgy teljesen alkalmazkodni ehhez az úgymond civilizált társadalomhoz. Én szerintem ez nagyon jó szituációkat szokott eredményezni. Az is tök vicces, hogy van rajta egy maszk, egy vaddisznónak a feje körülbelül, és alatta meg szép. Olyan annyira indokolatlan, de mégis szerintem eszméletlenül humoros, és én szerintem ez sokkal viccesebb, mint az, ha valaki ordibál meg ráfügg a csajokra, de nyilván kinek mi. Ebből a szempontból is szerintem tök jó, hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg mondjuk a japán nézőknek ez a kicsit perverzebb vonal, ez fontos, mert hogy tényleg minden animében van egy ilyen karakter. Lehet, hogy van egy csoport, akinek ez viccesebb, számomra ez viccesebb, de így legalább mind a ketten jót tudunk röhögni a sorozaton. Tehát ezért szerintem szintén azt tudom mondani, hogy zseniális, hogy van minden, és van közben egy aranyos jófej, viszonylag basic, de tényleg egy nagyon jó karakter a Tanjiro szerepében is, de tényleg Inosuke a legjobb, és ezt itt le is zárna.
Ez az Inosuke fanklub által szponzorált ez az adás.
Hát egyébként szerintem neki is egy kicsit ilyen, most mondtam, hogy nem néztem annyi animét, de megtalálható ez a fajta pukkancs karakter más animékben is. Ez a egyébként jó hős lehetne, hogyha hajlandó lenne megtanulni, kontrollálni a folyamatos dühét fajta karakter. Ez például a My Hero-ba is megtalálható. Szóval ez is egyfajta arhetípus, és szerintem is nagyon jól van itt kezelve, és látni a kisebb változásokat, amiken azért úgy végbe megy. Tehát még mindig folyamatosan fejjel megy a falnak minden egyes szituációba, és ő egyből harcolni akar, és beleugrani a kellős közepébe, és emiatt nyaknan veszélybe sodolja nem csak magát, hanem mindenki mást is maga körül. De látni, hogy fejlődik neki is a képessége, és még sokra viheti.
Én azt szeretem még nagyon ebben a sorozatban, hogy mondjuk a főszereplő hármasnál soha nem éreztem azt, hogy nyilván a Tanjiro lesz a főszereplő, és ő nagy valószínűség a legerősebb, de hogy mindhármuknak van egy olyan erőssége, amitől nagyjából így azt hiszem, hogy egy szinten vannak. Persze, ott van, ahogy mondtam, a Tanjiro-nál az a plusz, de én soha nem éreztem azt, hogy annyira ilyen alárendelt szerepben lennének mondjuk az Inosuke-ék, vagy a Zenitsu, hanem szerintem tök jól el van osztva az, hogy ők is jók ebben, ők kicsit máshogy közelítik meg a dolgot. Van, aki alvás közben iszonyat erős, van, aki egyszerűen őrült és megy és csinálja, de hogy így hárman együtt szerintem egy tök jó ilyen dinamikus, nem duót, hanem triót alkotnak, és én ezt is nagyon-nagyon szeretem benne, hogy nincs olyan, mint mondjuk a Naruto-ban a Sakura az elején, hogy általában csak a háttérben áll, és mondja, hogy vagy Sasuke, vagy Naruto, hanem egyszerűen együtt, másféle módokon, de megküzdenek mindig a nehézségekkel.
Főleg úgy, hogy az elején, ugye mondjuk a Naruto-t hoztad példának, ott mondjuk a trió együtt indul el, és itt még jobban működik a dinamika köztük, annak ellenére, hogy van olyan, aki csak a 11-12 közben csatlakozik hozzájuk eleve. Szóval Tanjiro nagyon sok mindenem megy keresztül, anélkül, hogy ismerné őket, és ennek ellenére is néhány rész alatt olyan nagyszerűen sikerült őket összehangolni, hogy szerintem még nagyobb bravúr, mint ha együtt indultak volna el az úton.
Abszolút. És hát akkor beszéljünk igazából magáról az útról, ha már így említetted, vagyis hát a sorozatnak a fő gonoszáról egy pár mondatot, hogy ő Kibutsuji Muzan, aki elég viccesen néz ki, és a rajongók előszeretettel hívják őt Michael Jacksonnak, mert az első jelenetben, amikor megjelenik, akkor nagyon úgy néz ki kis kalapjában, de aztán egyébként később megjelenik más formában is, és hát ő a nagy big boss. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok róla.
Én várom azt, hogy mert én hiszem azt, hogy még nem teljesedett ki az ereje, mert így is rettentően erős, meg ugye láttuk azt, hogy már a tanítványaiban is micsoda erő lakozik, de én várom azt, hogy egy még nagyobb pontja legyen, vagy lehet csak én társítok mindent ahhoz, hogy a Dragon Ball-ban megszoktam, hogy minden gonosznak van még egy újabb és még egy erősebb formája, de én várom azt, hogy Kibutsuji egy igazán nagy csapást mérjen a csapatra, és egy még nagyobb erővel mutatkozzon meg, mert nagyon okosan építi fel egyébként a sorozat azt a feszültséget, ami van körülötte. Ugye először látjuk azt, hogy nem mer kiejteni a nevét a démonok, aztán megtudjuk, hogy az átok miatt, amit szórt rájuk, aztán egyre több dolgot tudunk meg arra, hogy mire képes ő valójában. Mondom, én még várok egy nagyon katartikus áttörést, amikor ő megmutatja a teljes potenciáját, és szerintem akkor lehet igazán rémisztő karakter, de én így is nagyon háborzongatónak érzem, amikor képernyőn van.
Egyébként már a belépője is egy nagyon hidegrázós és hátborzongató jelenet volt, tehát amikor ott először találkoznak a városban, már abból is látni, hogy ő mennyire kegyetlen igazából, és hogy mennyire nem számít neki az ember élet, tehát szerintem ebből a szempontból tökéletes főgonosz, pont hiányzik belőle az a minimális emberség is, ami az összes démonból, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy hova fejlődik még, és valószínűleg tényleg fog is, de már most is egy eléggé komoly fenyegetés, és nagyon ijesztő főgonosz.
Hát igen, én azt gondolom, hogy egyébként most egyelőre számomra bőven elég az, amit belőle megmutattak, mert azt hiszem, hogy még bőven van ilyen történetépítési lehetőség az egészben. Ugye ezekkel a felső hold démonokkal például, amit a filmben is meglengettek, meg hát többször is találkoztunk már velük. Én amúgy is szeretem azt, amikor vannak ilyen mini boss fightok, és akkor a végén van a nagy boss fight, de így a mangából kiindulva egyébként tényleg hát nem fogok elmondani semmit a sztoriról, de fog még ő mutogatni az erejéből bőven a későbbiekben, de tényleg érdekes az, hogy ezt hogy fogják megmutatni, mert eddig nem nagyon tértek el a mangától, de sok animében el szoktak térni az eredeti sztoritól bizonyos pontokon, úgyhogy esetleg talán egy ilyet is várhatunk, de ha nem, én annak is örülök, mert lesznek itt még izgalmak, és szerintem is egy ideális főgonosz, főleg azért ugye, amit már nagyon sokszor említettünk ebben az adásban, hogy általában a harcok végén a démonok kapnak feloldozást, és emberségesen állnak hozzá, ő az, akihez szerintem eddig abszolút nem kell emberségesen hozzáállni. Nyilván, hogyha esetleg valami főbb backstory-t reveal-elnek számunkra, akkor lehet, hogy ez megváltozik, de egyelőre úgy gondolom, hogy egy tökéletes ilyen misztikus.
Én őt is nagyon kedvelem abból a szempontból, hogy a feszültséget azt nagyon jól tudják vele fokozni. Pontosan azért, mert hogy nem látunk belőle sokat, de amikor megjelenik, akkor mindig tudjuk, hogy valami extra van mögötte. Illetve az benne szerintem a nagyon érdekes még, hogy nyilván az is egy nagyon izgalmas helyzet, amikor van egy nagyon erős harcos, és látjuk egy harc jelenetben harcolni, és hogy mindenkit legyőz. De nekem az a jelenet nagyon tetszett, amikor ugye a városban találkoznak vele, és nyilván az lenne a cél, hogy őt ott lekapcsolják, és vége, és ennyi, de hogy ott az emberek között, mivel nem is lehet nálukkal, stb., egyszerűen nem tudnak mit kezdeni vele, és ő ott van, tényleg egy méterre, és beszélgetnek, és mit tudom én, de egyszerűen nem tudsz vele mit kezdeni, és hogy én szerintem ezzel lehet a leginkább fokozni a feszültséget, hogy tényleg egy karnyújtásnyira van az, hogy az egész sztorit kb. Lezárják, és köszönjük szépen, de annyira egy ilyen érinthetetlen figura, hogy nem kell ahhoz nagy harcjelenet, hogy bemutassák, hogy ő tőle mennyire kell félni, hanem egy ilyen viszonylag egyszerű megoldással is nagyon-nagyon jól fel tudták építeni ezt a feszültséget, és én ezt imádtam benne.
Ráadásul ugye abban a jelenetben ugye láthattuk azt is, hogy egy családdal mutatkozik, és végül is Tanjiro ezért is nem mert lecsapni rá, mert egy kislány volt a kezében, és itt szerintem sokan voltak még úgy, mint én, hogy itt teljesen lesokkolódtak. Én először azt hittem, hogy ő beépült az emberek közé, és van egy szerető családja, és egy másodpercig azt hittem, hogy akkor ők most Tanjiro a rossz arc, amiért le akarja őt mégis vadászni, és aztán kiderült, hogy eszközként használja az embereket, de volt egy olyan minimális szakasz, amikor elgondolkodtam azon, hogy itt most ő nem is biztos, hogy a leggonoszabb arc a sztoriban, és szerintem ez is nagyon sokat fokozott azon a jeleneten, mert emiatt is lett nagyon hatásos.
Tulajdonképpen azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy szerintetek egyébként melyik fajta főgonosz a jobb, vagy ti melyiket preferáljátok, azt a milyen fajtát jelenleg látunk, hogy ilyen igazából nem humanizált, hanem egy ilyen velejéig romlott és rettentő és félelmetes figura, vagy azt a fajtát, aki kap valamilyen nem is empatizáló sztorit, de egy olyan sztorit, amin keresztül úgy megértjük a tetteit, hogy mit miért csinál, és akkor kap egy ilyen plusz rétegeltséget. Tehát nektek melyiket várnátok inkább jelen esetben? Melyik állt hozzátok közelebb?
Én jobban szeretem azt személy szerint, amikor bele tudok helyezkedni a nagy ellenfélnek a szemszögébe is. Nem véletlen, hogy a Death Note-ot tartom a kedvenc animémnek, mert ugye ott az egész sztori alatt szinte van két oldala, mind a két fél logikus érveket hoz fel Light és a személyében, és senkit nem tudsz sem hibáztatni, sem utálni, de mindkettőjüknek tudsz szurkolni. Én az ilyen sztorikban sokkal jobban bele tudom élni magam, de közben meg azoknak a sztoriknak, mint amit itt látunk, van egy teljesen egyedi varázsa, ahol meg az segíti a bondingot a főhőssel, hogy közösen utáljátok úgymond idézőjelben azt a nagy Big Bad-et, akivel szemben áll. Szóval szerintem mind a kettő működhet, hogyha megfelelően vannak írva a karakterek, és itt aztán kifejezetten megfelelően vannak írva ehhez a karakterek. Úgyhogy én itt most nem bánom speciál, ha nem is lesz később semmilyen olyan háttértörténete Kibutsuji-nak, ami miatt meg lehetne kedvelni, mert így is háborzongató figura, aztán ha lesz, akkor arra is nyitott vagyok, mert azt én speciál jobban kedvelem, de itt talán jobban működik a más.
Hát igazából én egyetértek Rolanddal, én talán egy picit jobban szeretem azt, amikor nem kell ilyen pluszot belegondolni, mert akkor tényleg lehet teljes mértékben szurkolni az ellen, hogy a gonosz megszűnjön létezni, mert én néha jobban szeretek így egyenesen állást foglalni az ilyen sorozatok során, de mindenképpen az is nagyon jó, amikor el kell gondolkodni azon, hogy most igazából kinek is adunk igazat, mert úgy gondolom, hogy ez a nézőnek a személyiségét is fejleszti, úgyhogy egyébként azt gondolom, hogy ez az anime, ez tökéletesen balanszolja, mivel van egy, aki jelenlegi állapotában egy nagyon gonosz, de közben meg folyamatosan találkozunk kisebb olyan gonoszokkal, akiknél meg megjelenik ez, hogy elgondolkodtat minket, hogy most akkor kinek is adjunk igazat. Úgyhogy igazából én ugyanezt mondanám, mint Roland, hogy mind a kettő jó.
Egyébként szerintem, amit mondasz, Tony, az fokozza is egymást, mert azáltal, hogy látjuk, hogy azok a úgymond kisebb gonoszok milyen tragikus helyzetekbe kerülnek, azáltal én például még jobban megvetem a Kibutsuji karakterét, mert látom azt, hogy milyen sok szenvedést okozott még azoknak is, akiket gonosznak hittem. És ezáltal pedig egy végképp negatív szerepbe kerülő figura lesz, és szerintem ez tényleg csak fokozza azt, hogy ő mennyire hátborzongató karakter.
Abszolút. Úgy gondolom, hogy eljött az idő arra, hogy pár szót beszéljünk magáról a filmről, vagyis a Mugen Train című igazából egyenes folytatásáról a sorozatnak, ami alapvetően engem meg is lepett, ugyanis az animékben rengetegszer azt szokták csinálni, hogy amikor kiadnak egy egész estés filmet, az vagy csak nagyon-nagyon lazán kapcsolódik a fő sztorihoz, vagy pedig abszolút nem kapcsolódik, és nincs is befolyással a sorozatnak a történéseire. Azonban itt egy egyenes folytatását alkalmazták a sorozatnak, és a mangában következő arcot dolgozták föl ebben a filmben, ami egyébként eszméletlenül jól sikerült. Hát ezt jól mutatja az is, hogy megdöntötte a Chihiro Szellemországbannak a japán bevételi rekordját, amit ugye hát több mint 10 éve tartott. Úgyhogy abszolút egy remek mű, és féltem tőle, hogy nem fogják tudni tartani azt a színvonalat, amit a sorozat első évada felállított, viszont én azt gondolom, hogy abszolút sikerült ez.
Én ezt adás előtt már ugye megjegyeztem, de akkor elmondom itt a hallgatók is, hogy kicsit féltem attól, hogy ez a film úgy fog működni, hogy 2 óra hosszúságú, akkor nagyjából 6 anime epizód lesz összetolva, és intrók és outrók nélkül egy nagyjából 6 részes montást fogunk kapni, ami teljesen ugyanúgy működik felépítésében, mint a részek. És nagyon pozitívan csalódtam, hogy közel se erről beszélünk, hanem tényleg az a helyzet, hogy ez egy nagyon profin felépített egész estés mozifilm, és számomra ez talán az egyik legizgalmasabb story arc volt az eddigiek közül, és nyitott vagyok arra, hogy más anime is meglépje ezt, mert amennyire féltem attól, hogy ezt hogyan lehetne filmként folytatni, pont annyira lettem most emiatt lelkes a filmformátum iránt, mert tényleg egy ilyen nem tudom, ez szokatlan, mert mondjuk az Evangelionnál láttuk azt, hogy filmben zárták le a sztorit, a Steins Gate-nél láttuk azt, hogy videójáték formában folytatták a fő sztori, olyat még nem láttam, hogy megszakítsanak egy sorozatot egy egész estés filmmel, aztán sorozatként folytatják tovább, de talán így sült el a legjobban. Majd a második évad kijön, visszamenőleg nyilatkozom erről újra, de szerintem ez volt a legjobb megoldás, ahogy lehetett most folytatni a sztorit, és én csak jókat tudok mondani a filmről igazából.
Hát igen, igazából maga a történet, ahogy mondtad, ez így volt teljes, és nyilván azt gondolom, hogy ugyanúgy megállta volna a helyét, hogyha sorozat formátumban dolgozzák föl ezt az arcot, viszont így tényleg képes volt egy egészt alkotni, és az is nagyon tetszett, hogy ugye az új karakter, akit így jobban bemutattak, Rengoku, már megjelent a sorozatban, és most pedig kapott egy ilyen igazán epikus sztorit, és egy eszméletlenül gyönyörű harcjelenetet a film végén. Igazából az elején én féltem is, mert magának a fő gonosznak a képessége, ahogy aztán a végén kialakul, hogy így az egész vonatba úgymond így beleszáll, az nem nagyon tetszett nekem vizuálisan. Aztán egy idő után megszoktam, és nem is volt vele bajom, viszont a film végén ez a Rengoku végső final harcjelenet, ez minden egyes kétségemet eltüntette, mert ez egyszerűen őrület volt konkrétan, ahogy ezt a harcjelenetet meganimálták, az őrült kameramozgások, a tűznek a színei és lobogása, és egyébként Rengoku számomra az a karakter, akinek az egyik legjobb karakter dizájnja van így vizualitást tekintve, mert legtöbbször az ilyen tüzes karakterek, ugye ő ilyen tűzzel harcol. Nem tudom, ők egy ilyen nagyon lobogó, nagyon agresszív karakterekként szoktak megjelenni, viszont ő benne szintén megvolt egyfajta gyengétség, mint Tanjiro-ban, és egész jól meg is értették egymást egyébként a sztoriban, és ezt nagyon-nagyon jól hozza a karakter dizájnja ezzel a hajjal, ami vad, de közben mégis látszik rajta, hogy rendezett, a nagy szemeivel, a csíki mosolyával. Szerintem nagyon-nagyon jól megtervezett karakter, és maga a kinézete nagyon jól visszaadja a személyiségét, és itt egy nagyon pici kikerülőt tennék is a karakter dizájnról, hogy ebben a sorozatban, meg hát a filmben is, annyira jól találta ki az író, vagy hát a tervező azt, hogy hogy nézzenek ki a karakterek, mert van egyfajta ugye egységesség a ruhájukban és a kinézetükben azáltal, hogy viselnek egy egyenruhát, ami a démonölőknek az egyenruhája, viszont mindenkinek megvan a személyes változtatás rajta. Van, aki szoknyát visel, van, aki levágja az ujjait, de ugye a legfőbb változat ez a fajta ilyen kimono, amit a ruha fölött viselnek, ez mindenkinek a saját. Hát erejére és személyiségére is utaló jelekkel és színekkel van kidíszítve, és emellett pedig ez egy tök jó lehetőséget ad a rajongóknak például arra, hogy saját karaktert is készíthessenek maguknak, így beleláthassák magukat a sztoriba, mert abszolút egy ilyen customizable dolgot hoz létre, és ez főleg szerintem a fiatalabb rajongóknak, meg hát azoknak, akik a ilyen fanfiction körökben mozgolódnak, nagyon jó kapcsolódási pont lehet, de szerintem abszolút tökéletesen van kitalálva minden egyes karakternek a kinézete, és ezt muszáj volt kiemelnem, mert eléggé nagy rajongója vagyok az ilyen karakterdizájnoknak, és ez főleg Rengokunál tetszett nekem nagyon, de egyébként a másik, akinek nagyon tetszik a dizájnja, az pedig Zenitsu. Szerintem nagyon, nagyon jók a színei. Úgyhogy igen, egyébként ti mit gondoltatok Rengoku karakteréről?
Én mielőtt rátérek az érdemi kommentekre, szeretném megjegyezni, hogy én valamiért teljesen ebben a hitben éltem, hogy a train az edzése utal a címben. És amikor feltűnt a vonat, akkor leesett, hogy ja, hogy új train. És rettető hülyén éreztem magam, szóval így, hogy valaki hallgatóan közül jelezzem vissza, hogy ő is ilyen debil volt, mint én. De egyébként, Fanny megjegyzését továbbfűzve, nekem is rettentően tetszett az már eleve, amikor a kiválasztáson elmesélték nekik, hogy működik a rangrendszer, és azt, hogy utána a kimonójukról el lehet mondani, hogy ők mennyire fejlettek, illetve az is, hogy milyen különböző színskálával operál a kinézete minden egyes karakternek, tényleg annyira egyedivé teszi a megjelenésüket. Az is, hogy mennyire ikonikusak lettek lényegében egy évad alatt ezek a kinézetek, tökéletesen mutatja, hogy ha bármelyikük kimonójából egyszer egy centis részletet mutatsz, már is megismered, hogy ki az a karakter, akiről szó van, és ezt azért szerintem nem sok sorozat mondhatja el magáról első évad után, szóval le a kalappal.
Én igazából mondtad a címét, hogy nekem azért nem jutott ez eszembe róla, mivel én közvetlenül egymás után láttam őket, és a vonaton fejeződött be az utolsó rész, tehát nekem, én addig nem is láttam a címét, tehát nem futottam rá a címére a filmnek, és utána néztem rendesen, hogy Train, és nekem evidens volt ebből a szempontból, hogy most a vonat lesz, de lehet, hogyha most így később láttam volna, akkor nekem is inkább a Training lesz, ami úgy eszembe jut. Én egyébként örülök, hogy nem így lett, mert nem tudom, ez lehet, hogy csak én vagyok, javítsatok ki, hogyha csak én vagyok. Én engem annyira nem kötnek le a Training részei. Tehát itt is a Training része volt az egész sorozatban is az, ami a legkevésbé volt számomra érdekes. Az is jó volt, meg tetszett, de most például összehasonlítva az előtte lévő katartikus 19-es 20. résszel olyan kicsit olyan levezetésszerű volt nekem, ami úgy jó volt a végére, csak nem akartam volna egy egész filmen keresztül nézni.
Csak ennyit akarok a Trainingről, hogy örülök, hogy itt nem volt túl húzva, mert engem ez kifejezetten dühít a harcközpontú animékben, amikor a részek 90%-a az új technikák elsajátításával telik, és meg is lepődtem, hogy azt hiszem már a negyedik részben véget ér lényegében a Tanjiro kiképzés, és ott ugye megtudtuk, amikor kiderül lesz akkor, hogy két évig aludt, hogy éveket ölelt fel ez az első négy epizód, és nagyon örültem neki, hogy átugratták ezeket, mert ez egy hosszabb animében, akár 20-30 részen keresztül is el lett volna húzva, biztos vagyok.
Igen, és magához ugye a sorozat, vagy hát a történet elején lévő Training Arc-nál is beletettek egy olyan részletet, ami szerintem nagyon jó, ugye ez a két gyerek, akivel az erdőben aztán edz, és hát ők segítik, és aztán kiderül róluk, hogy ők végül igazából csak szellemek, mert már rég meghaltak. Ez is szerintem egy olyan hozzátétel az egész Training Arc-hoz, ami nagyon szívszorító, és közben meg nagyon érdekes is, meg hát az egész mitológiáját is így tovább építi a történetnek, úgyhogy én azt érzem, hogy későbbiekben is jól megtalálják a balanszot, hogy mennyi tréninget szabad belerakni ebbe a sorozatba, ahhoz, hogy ne legyen unalmas, de Tono, ha már fölhoztad a 19-20. Részt, nem mehetünk el emellett az anime mellett, anélkül, hogy ezt kiemelnénk, mert ez azt gondolom, hogy így a világ anime momentjeinek a nagyon-nagyon top szintjén van, mind képi világában, mind pedig ugye a sztori vezetésében. Ez egy ilyen gyönyörű kicsúcsosodás, és nem is vagyok benne biztos, hogy tudnak ennél nagyobbat alkotni később, mert ugye ebben a részben akkor most jön egy nagyon nagy spoiler, és hogyha esetleg eddig mégsem kattintottál valaki, aki nem látta még a sorozatot, akkor most kattintson el, mert ez tényleg egy olyan hidegrázós pillanat. Ebben a részben használja először Tanjiro a tűzisten tánca nevezésű támadást, ami ugye ki is derül, hogy ezt az apjától sajátította el, vagy hát ő szokta ezt régen táncolni, és ez annyira gyönyörű, katartikus pillanat, tényleg a zenével, a fényekkel az egész. Tényleg egy olyan pillanat, amit nem számítottam rá, mert tényleg így építi, de nem számítasz rá, hogy tényleg egy ennyire hidegrázós jelenet fog következni, és mindenkinek, akinek mondtam, hogy nézze meg, mondtam, hogy erre a részre várjál, nehogy abba hagyd, mert ha eljössz ide, akkor rá fogsz jönni, hogy ez egy iszonyú jó sorozat, és tényleg nem is találom a szavakat, annyira szeretem ezt a részt, és ezt az egész történetet, ami itt megjelenik, és kicsúcsosodik.
Viszont, hogy valami ellenoldali képviselet is elhangozzam, mert kezdünk kicsit elfogultatlan, ugye ezt mondom az animével. Leszek én a rossz arc, aki bedobja egy negatívumot is a mixbe. Ha már említetted a támadásoknak a nevét, engem rettentően zavart ez a tipikus anime betegség, ami itt is érvényesül, hogy minden egyes század másodpercnyi történés Tanjiro gondolatban kommentál, és borzalmasan fárasztó tud lenni, amikor elmagyarázza az összes mozdulatát, és értem, hogy fontos, mert ezek is kaptak nevet, nyilván okkal kaptak nevet, a támadások, a stílusok ezért különböznek egymástól, de amikor három stílust variál, és sorban elmagyarázza, hogy melyik mozdulatánál mit lát, milyen illatokat érez, melyiket fogja alkalmazni, hangosan elkiáltja a támadás nevét, az, ha már említettük itt az előbb, hogy mi életszerűtlen, meg mi nem, na ez abszolút. És hozzáteszem, megint csak minden más animében is zavar, mert ez tipikus műfaji betegség már lassan, de pont azért zavart itt nagyon, mert rengeteg dologban, ami más animékben tipikus hiba, itt formabontó ez a sorozat, Ezt viszont nem tudta kinőni, és ez talán Zanicu mellett a legzavaróbb dolog volt nálam az élményben, de nem tudom, hogy ez titeket esetleg zavart-e.
Engem személy szerint nem zavart, bár lehet, hogy ez abból adódik, hogy engem amúgy se. Mármint én is a Naruto-val kezdtem, és ugye ott is ez van konkrétan, hogy kimondják minden egyes jutsunak a nevét, mielőtt elvégzik. Én ezt lehet, hogy csak azért, mert megszoktam, de egyébként néha nagyon menőnek is találom, ahogy így mondja, hogy ötödik stílus vízkerék, mondjuk az azt hiszem, hogy pont nem az ötödik, de mindegy, most csak mondtam egy példát. Ez abszolút olyan, amit így el tudom képzelni, hogyha mondjuk egy 10 évvel fiatalabb lennék, és a tesómmal játszanék az udvarban, akkor teljes tüdőkapacitással üvölteném, és ezt játszanánk, hogy én is éppen ezt a csapást mérem rá egy fabottal. Szóval én látom benne azt, hogy ez miért kell, meg hát tényleg mindenben benne van, ahogy te is mondtad, Roland. Engem személyesen nem zavar, de igazából megértem azt teljesen, hogy például téged ez zavar, mert hogyha ezek a részek így ki lennének vágva a sorozatból, akkor szerintem egy 2-3 résznyi idővel rövidebb lenne az egész.
Hát vagy inkább sokkal epikusabb, mert egy annyira kiváló soundtrackje van, és ha néha mondjuk a Tanjiro gondolatai helyett esetleg felelősítve hallanánk a háttérzenét, lehet, hogy még epikusabb csatákat kaptunk volna.
Lehetséges, és most, hogy mondod, lehet, hogy pont emiatt a 19. rész csatája hat ilyen extra erősen, mert hogy ott csak a zene van. Meg hát ugye a visszaemlékezés arra, amit mondott neki az apja annó.
Ugyanúgy vagyok vele, mint picit Roland, hogy zavarni zavar, de én amúgy elfogadtam, hogy így az animéknek ugye ez így a része, a My Hero-ba is ezt csinálják. Azt én is bánom, hogy nem kap többször nagyobb szerepet a zene, mert a zene az szerintem nektek egy ilyen 5 percenként írogattam, miközben néztem üzeneteket, hogy mennyire király, és az, mennyire jó a zene, és a filmben is, meg itt 19. részben is annyira epikus, hogy én nem tudom, hogy volt-e bármilyen filmes zene mostában, ami ugye közelébe ért volna.
Egyébként szerintem meg ezek mind olyan dolgok, hogyha az ember animét néz, akkor úgy ül le, hogy tudja, hogy nyilván nagy rész, hogy milyen műfaji sajátosságokra számít. Ezért nem tud engem se zavarni. Ahogy mondod, tulajdonképp hülyeség, mert felesleges, de ha már animét néz az ember, akkor nem lepődik meg azon, hogy ez megtörténik, és nem is tűnik annyira feleslegesnek, mint amennyire valójában felesleges. Ugyanúgy, ahogy mondjuk ezek a pervers karakterek, vagy a hasonló ilyen sajátosságok, szerintem ezek, hogy mondjam így, amelyik rész az így nem érdekel, egyik fülönbe másikon ki.
Úgy gondolom, elég sokszor megfogalmaztuk azt, hogy ebben a sztoriban és ebben a sorozatban még nagyon sok van. És azután, hogy ennyire tetszett az első évad, és a film pedig tudta hozni azt a színvonalat, amit az első évadtól kaptunk, úgy gondolom, hogy nagyon nagy reményeket fűzhetünk a következő évadhoz, és hát én csak remélni tudom azt, hogy tovább sikerül ezt a minőséget és ezt a színvonalat tartani. Mind a sztori vezetésben, bár ugye a mangából, aki olvasta, annak kiderül, hogy azért van itt még nagyon-nagyon sok olyan arc, ami nagyon izgalmas, de másrészt pedig, hogy kinézetében is tudja tartani ezt a stílust és ezt a minőséget, de hát ez majd a jövő zenéje lesz.
Tudjuk egyébként, hogy mikor fog jönni, vagy hogy kb. Mikor fog jönni a következő évad?
Én Twitteren olvastam egy ilyen kinda hivatalos október, de elvileg ez nincsen kőbevésre még, hanem ez egy ilyen late 2021 hivatalos dátumként fut, és elvileg az ilyen japán tévéközvetítési időszakokat követő emberek lőtték be, hogy akkorra lőhető be ideálisan. De légy ne hivatkozzatok ránk, hogyha szóba kerül bárhol másra ez a beszélgetés, mert ez csak ilyen baráti jóslat, inkább, mint hivatalos info.
Rendben, eléggé kiveséztük ezt a témát, és a hallgatók számára is nagyon erősen kiderülhetett, hogy mennyire kedveljük ezt a sorozatot, és mennyire várjuk a folytatását. Egyébként szeretném követelni a kiadóktól és mindenféle forgalmazóktól, hogy Magyarországra is legyenek szívesek behozni a filmet, vagy ha a jövőben lesz több film, akkor legalább azokat, mert úgy gondolom, hogy itthon is szükség van ilyenekre, és itthon is bőven van rajongó bázisa, vagy ha nincs, akkor most már lesz, miután meghallgatjátok ezt az adást. De köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Remélem, hogy ti is annyira várjátok a folytatást, mint amennyire mi. Én Fanni voltam, és ebben az adásban itt volt velem Tonó.
Sziasztok!
Roland!
Sziasztok!
És Máté!
Köszönöm a lehetőséget ismét, sziasztok!
Sziasztok!